volt, nagy nemzetközi konyhával, klasszikus francia konyhát vitt, ami etalon a mi szakmánban, vagy ami a alapja a konyhának, és nagyon régi jól képzett szakácsok voltak, már jóval ugye, a háború előtti időszakban is főztek. Volt egy olyan, mint érdekesség, egy olyan szakács is, aki ott élt el az életét, ott volt tanuló, ott lett segéd, kitűnő szakács volt, és a háború idején, amikor végre a háborúnak is itt járkáltak, keresték a katonák, hogy kiket lehet vinni fogságba, akkor bebújt a lisztes zsák ládába, mert olyan ládák voltak, a lisztek volt, és onnét vitték el. És akkor végre lett a fogság, akkor hazajött, és újból ott folytatta a munkáját. Kitűnő ember volt, ragyogó szakács. Csak érdekességként mondom, egyre ragaszkodott a szakmájához, meg az a helyhez. És ott voltam tanuló, és segédként is egy kicsit dolgoztam egy-két évet még ott, de vissza akartam segíteni a mamáknak a támogatását. Ugye már nagyon idősek voltak, és ezért nagyon jó ajánlatokat kaptam, szintén ilyen kisebb kerületi vállati lehetőség volt üzletből, és akkor ott hagytam. Amikor elment a nagyszállóba, akkor lényegesen több fizetést kaptam egy kisebb helyen, és az akkor nekem lényeges volt. És aztán dolgoztam így egy pár évet, miközben egy vidéki vendéglátóba vállalatnak, akkor volt Magyarországon egy új mechanizmus, fellendíteni a gazdaságot, volt egy ilyen irány, ez egy pártpolitikai gazdasági irány volt, és vidéken is próbálták fellendíteni a vendéglátást, meg a kereskedelmet, meg az életformát, és így egy fiatal, tehetséges igazgató került Ceglédre, a akkori Pest-megyei vendéglátóhoz, a Cegléd és környékén lecsábított oda dolgozni. Engem is még két fiatal kollégámat. Ugyan közvetlen Ceglédem Nagykőrösre kerültem a Cifracsárdába. Hárma voltunk, egyik volt a üzletvető, másik vitte kinn a placot, én meg a konyhát. Hihetetlen, egy Nagykőrös 30 ezres város lehetett, és nagyon tetszett, amit csinálunk. Én főztem magam kis tudásával azokat az ételeket, amit úgy gondoltam, sikeresek lehetnek, nagyon jó volt, de vidéken ez a pörkölt, tehát főleg Alföldön, ugye hát az a kedvenc étel, és ott pedig a pacalpörkölt volt. Na most, amikor ugye mondták nekem, hogy főzek pacalpörköltet, de a kis francia konyhás tudásommal egy kis valami kis gyenge ízű, behabart, nem szép színű pörkölt sikeredett belőle, ennek nem volt olyan nagy sikere, de hát akkor mentem be egyszer a városba biciklivel vásárolni, akkor megállított az ottani kereskedelmi osztály vezető, és akkor mondta, hogy fiatalember, hát maguk szenzációsan csinálnak, az egész város arról beszél, szép az üzlet, szép a szerviz, minden, de ez a pacal, hát ez betűvel fejezte ki magát, én nem akarom folytatni, hogy mit jelent ez a szó. Tudja, mit azt mondja, menjen be a Juliska nénihez, Arajkalász étterembe, az a város közepén volt, azok nagyon jó pacalt főznek, tanulja meg tőle. És akkor rájöttem, hogy hiányos én nekem a magyaros konyhához való tudásom. És akkor elmentem a Juliska nénihez, először megnéztem, hogy főzi a pacalt, aztán kezdtem főző emberek után járni, amikor esküvőkbe, bográcsokba, meg nagy üstházakba főznek. Akkor igen, jól sikerült a szereplésünk, én nekem külön önálló üzletem lett, ilyen mindig, ha valahol nem ment valami, akkor majd oda küldik a Rosenstein-t, akkor az majd rendbe hozza a konyhát, ilyen kisebb vendéglőkbe, vidéke, és igen hasznos volt, megtanultam a magyar konyhát rendesen, hogy mit sütnek, meg főznek, főző emberek, háziasszonyok, tehát nem kellett közvetlenül szakácsok ez. Tehát azok, akik egy jó kemény lebecskin a tanyán, szóval olyan ételeket, hogy feltétlenül fontos, hogy az ember eredményes legyen. A másik előnye az volt a kapcsolat a vendéggel. Ugye amíg egy nagy étterembe ritkán találkozik a szakács a vendéggel. Addig ott azon a kis vidéki éttermekbe vagy csárdába közvetlen kapcsolatot a vendéggel. Megfőztem az ételt, volt, amikor én vittem ki, tudtam, hogy mi az igénye, és én adott is olyan szakács vagyok, aki kijár a vendég asztalához, és akkor így sokat tanulok is, meg így nyugodt lehetek, hogy azt kapott, amire számított. És ezért is ilyen szerencsés, hogy jól megy az üzletünk. Tehát úgy látszik, ebből egy ilyen családi stílus lett, ez a közvetlenség. Nem tolakodás, tehát az a három lépést mindig a kollégáimnak is mondom, a felszolgálatnak is, egy kicsit közvetlen a kiszolgálásunk is, de nem lépheti azt a három lépést, amit feltétlenül meg kell tartani kapcsolatnak. Úgyhogy így alakult az élet, és akkor ugye egy hátulütője volt, amikor ott Nagykörösön 10 évet dolgozottam Cegléden, hát a új mechanizmus befutcsolt, ebbe befutcsolt az a vendéglátás is, ami ott volt. Igen sikeres, ragyogó dolog volt, de hát ez politika volt. És akkor én hazajöttem Budapestre, és akkor itthon kezdtem próbálkozni. És ezek közül, a üzletek közül voltam beosztott szakács, aztán séf, aztán Kispipa étteremben, ami szintén egy híres étterem volt itt Budapest, Akácfoltszában. Valamikor a Seres Rezső, a Szomorú vasárnapnak a szerzője, az zongorázott és énekelt, de ezt az üzletet vezettük egy barátommal, és ott már kezdett kibontakozni a önálló Rosenstein stílusom, de hát egyetlen egy hátütője volt ennek, ugye akkor minden ilyen állami vállat volt, mint ez is, elő volt írva, hogy mit kell tenni az ételekbe. Tehát elő volt, hogy mennyi só, bors, hús, zsír. Na most, ha valaki igazán szeret, vagy csak van egy egyénisége, akkor az úgy annyi sót szeretne, meg zsírt, meg paprikát, meg borsot beletenni, amit úgy gondolja, amitől neki jó. Úgyhogy ez mindig idegesített, hogy valaki megmondta, hogy én hogy főzzek. Holott én úgy éreztem, hogy nekem megvan a magam stílusa, hogy szeretnék főzni, és ezt néha szigorúan számon is kérték, hogyha nem úgy csinálta az ember. És akkor az volt a elképzelés, hogy inkább akkor csinálnak egy saját üzletet, ha lesz rá lehetőség. Ahol én, ahogy elképzelem, hogy jó a vendégnek, meg nekem, úgy fog majd főzni. És akkor mindig ez lebegett a szemem, hogy saját üzlet. És eljött ez az idő később, ezelőtt 20 éve nyílt ez az étterem, illetve jövőre lesz 20 éve, amikor lehetett egy saját üzletem. Itt már csak a vendég szól bele az én munkámba, és ez a lényeg. Itt már fölülről senki nem mondja, hogy mit mennyit tegyek benne, meg hogy nézzen ki, meg. Szóval én gazdálkodok úgy, ahogy tudok. És ezért akartam a saját üzletet. Amikor elindultunk, egy kis mellékutcában van Budapesten, Keleti Pár-udvar környékén, ami nem a legjobb hely. Hát én a Kispipában megalapoztam a nevemet, igen, látogatott üzlet volt. A művészvilág, politikai élet, külföldiek rengetegen jártak oda. És akkor idejöttem, előbb egy szerint is ételbár volt itt a sarkon, ott próbálkoztam, és itt lakások voltak, a most ülünk az is, ebben a háznak a földszinti szintjén, és akkor voltál lehetőség, hogy a lakók megvegyik a lakásokat, és el is adhatták szabadon, akkor én kihasználva ezt megvettem. Tehát az üzlet ma már 120 főt tudunk leültetni, és akkor, amikor ide kerültünk ebbe az utcába, először egy kis étterbárt üzemeltettem, és ezelőtt 19 éve, tehát majdnem 20 éve nyitottuk meg az éttermünket. Előbb kicsi volt, aztán megvettem a lakásokat, egyre jobban bővültük. Ma már 120 embert tudok leültetni, tehát most már igen nagy. Amikor megnyitottam, akkor adok, akik ismertek, tehát akár a sajtóból, újságról, vagy bárki, vagy azt mondták, vagy azt írták rólam, hogy ilyen helyen, egy ilyen környéken, itt a 8. kerületben, Budapesten, csak egy hülye nyit üzletet. Most ilyen egyszerűen fejezem ki magam. És én meg úgy gondoltam, hogy teljesen mindegy egy nagyvárosban, se volt tapasztalat, hogy jártam az életben. Teljesen mindegy, hol van egy nagyvárosban egy üzlet, ha jót ad az ember, akkor megy, biztos fog menni. Hát nem tudom, New Yorkban a régi gyárnegyedekben vannak ragyogó üzletek, amik nemzetközileg ismertek. Tehát egyik, a másik meg ez egy jó visszaigazolás, hogyha ilyen helyre tettem egy üzletet, és menni fog, akkor jól csinálom. Tehát én így azt szoktam mondani, hogy minden kinyílt ajtó, egy ajtónyitás, az egy nekünk egy vágyvelegetés, egy elismerés, mert itt nem beesik a vendég az utcáról, hanem ide kell jönni, meg kell keresni minket. A környékbeliek, akik itt laknak a környéken, nem a legjobb módú környék, az nem engedhetné meg nagyon, hogy nálunk fogyasszon. Tehát meg még nem kocsma vagyunk. Tehát itt csak italozni nem lehet. És viszont nem is vagyunk glasszkesztyűs, kristálycsilláros, fényes hely. Mik egy családi vendéglő vagyunk. És ugye ez a családi vendéglő igazából úgy érvényes ma, hogy először elindultam én meg a feleségem, mik voltunk ketten a család. Aztán a Robi fiam, aki még kicsi volt, az ugyanúgy itt dolgozik ma már velünk. És hála jó Istennek, igen nagy lendülettel modernizálja az én kis eddigi kis konyhámat, meg a szervizünket is. Aztán a menyem, aki szintén vendéglátós, az szintén már besegít a kis süteményeivel, ebben a valaki, egy három lányunokám van, a Robinak három lánya született, egy 6 éves, 4 éves, 2 éves. Ők már ragyogóan főzögetnek velem otthon. Tehát így megy tovább ez a családi vendéglátás, ez így fog, remélem, maradandóan fennmaradni. Tehát ma már a nejem is részt vesz ebben, Robi fiam, menyem, jó magam, és a unokáim meg imádják.
Hogyan jellemezni a Rosenstein vendéglőnek az étlapját? Milyen típusú, milyen stílusú ételek találhatók itt meg? Vagy milyen gasztronómiai iskolát képvisel a Rosenstein vendéglő?
Hát nagy a választék mindig az étlapunkon. Amikor elindultunk, akkor még ennél bővebb volt. Mert ugye akkor az volt a hiánygazdálkodás után, az volt a sikkes, hogy jó nagy tányérételek és pokoli nagy választék. Ezt tetszett az embernek végre, ugye elengedték magukat. És akkor jó nagy tányérok, Jó nagy választékból sokat tenni. Ez ma már bezűkült. Bejött a világ a gasztronómiába is. A fejlettebb világ bejött mi vendéglátásunkba, és ma már az igények is egy kicsit másak. Tehát mink átalakultunk. Már csökkent a választékunk. Vittem én, amit tanultam. Tehát nekem az mindig etalonként itt van. Ettem csodálatos hely volt, ahol tanultam. És ez nagy választék, ezt a nagy választékot már lecsökkentettük. Azért ma már erre nincs nagy igény. Nem kell olyan rengeteg étel a tányéron, hanem a jó minőség, jó ízűn elkészített étel. A folyamatosság nagyon fontos. Szoktam mondani, hogy a ezerik borjúpörköt olyan legyen, mint az első. Amikor beüld a vendég, maga biztosan kér egy tány ételt, aki ugye már nem először volt, nem tudja, hogy ugyanazt fogja kapni, mint ezelőtt 5 évvel, 1 éve, 2 hónapja, vagy 3 nappal ezelőtt. Tehát ez nagyon fontos. Fontos az alapanyag. Ugye, valamikor volt, ahogy mondtam, a hiánygazdálkodás. Ma már azért bőségebben sem kapható. Keressük, hogy hol tudunk olyan jó alapanyagokat találni, amit nagyon jó meg lehet főzni. Ugye, mert én megtanultam, nem olyan jóból is nagyon jól főzni, de igazából tökéletes a megfelelő alapanyagból van. Tehát én például most jöttem, vásárlásba voltam, itt a beszélgetésünk előtt, egy török, voltam a nagycsarnokban, ott vásároltam, ott vettem most borjú húst, és most útközben még betértem egy török henteshez, ahol itt a bárányt hozom, aki garantáltan nagyon értenek hozzá, és nagyon jó helyről vásárolják a bárányokat, szépen dolgozzák fel. Tehát ma én a bárányhúst, azt török hentestől veszem, egy török üzletbe. Ami garancia arra, hogy jó a minőség. De ugyanígy velük sok mindennel. Sok kis beszállítóink vannak. Tehát nagyon, nagyon jó. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk olyanok, akik ökofarmja van. Ilyen nemzeti parkból álltak ökofarm. És például a Szomor Dezső, aki Apaj pusztán van, aki szürke marhát tart, bivaj tart, mangalicái vannak, régi házi szárnyasok. Tehát azok a magyar fajták, amik, mit tudom, a opasznyoktyúktól, a kendermagosig, a magyar fehér, a bronzpulyka, tehát azok a törzs állományai megvannak neki, és azokból is gyöngytyúkokat, tehát a ragyogó dolgokat tudunk alapanyagként most már megvenni, és ez egyre jobban finomodik. De Franciaországban is egy héten ettel van szállítmányunk, ahol hoznak jakabkagylót, ilyen tengeri dolgokat, tengergyümölcseit, vagy fekete kagylót, vagy épp egy jó sajtot. Kijárok Bécsbe, egy hónapban egyszer-kétszer, és ott is van. Például az én rántott húsom az bécsi zsemlemorzsából lesz. Ugye, mert a bécsi szelet, az a jó rántott hús, az jellemző a bécsiekre. Tekintető, hogy kicsi a konyhám, hogy a nagymamám úgy csinálta, volt egy szép zsemléje, lereszelte szépen, vagy pedig a diódarálon le, és akkor az volt a zsemlemorzsa. Csak ilyen mennyiségben, hogy én csinálom, ez hely kellene. És tekintető, hogy egy bérházba vagyunk beszorítva, tehát itt van a éttermük, itt nem tudunk annyira bővíteni, hogy szeretnénk, tehát kicsi a konyhánk, nem tudom felvállalni még ezt a zsemlemorzsa készítést, és így oldottam meg. Kimegyünk Bécsbe, és hozzuk a zsemlemorzsát. Sok helyről szerzünk be sok minden jót. Van saját fűszerkertünk itt kint az udvarunkban, és az is fontos, hogy friss fűszerek, és otthon a saját házamnak a kertjébe is, amit a unokáim meg a menyem ápolgatnak. Tehát még már próbálunk mindenben megtalálni azt, amiben jót tudunk adni a vendégnek. Ez a lényege. A konyhára egyébként a választékunkra, mert ez is volt a kérdése, ami jellemzi a konyhánkat, ez tipikus nemzetközi konyha, egy kicsi, magyar konyha egy kis jidis beütéssel. Tehát van benne egy kicsi a nagymamáktól hozott ízekből. És sokszor ragaszkodok is hozzá. Ők kitűnően főztek, és azért most sokan keresik megint ezeket a házias ízeket. És ezért is vagyunk valószínűleg sikeresek, mert mondhatom, hogy sikeresek vagyunk. Számtalan elismerésünk van, nem felvágásban mondom, csak azért, hogy megállítsam ezt, hogy és sok vendégünk van, és visszatérő vendégünk. A világ minden részéről vannak visszatérő vendégeink.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy kik járnak ide, és hogy ha vannak esetleg történetei visszatérő vendégekkel, törzs vendégekkel. Nekem az volt az érzésem, amikor először voltam itt, hogy minthogyha jó ételeken kívül és a jó kiszolgáláson kívül, itt még kapna a vendég valami pluszt, valami családias, barátságos fogadtatást. Azt, hogy lehetősége van személyesen a tulajdonossal, a főszakáccsal elbeszélgetni, elmondani a véleményét, hogy hát ez a pörkölt nekem ízlet, vagy nem ízlet, vagy még ezt kellene beletenni. Ez mennyire tudatos üzleti magatartás, hogy így mondjam?
Hát mondanám, ma már ez ösztönösen tudatos. Tehát akkor érezzük jól magunkat, a vendég is jól érzi magát, és ez nagyon fontos. És amit mi próbálunk adni, pont ez a szíves látás. Ez a régi klasszikus. Még nem az van kiírva, hogy Rosenstein étterem, mi kiírtuk, hogy vendéglő. A vendéglő szóba ez egy régi ugye, kifejezés, ebben benne kell a vendéglátás szavának. Tehát nem az a rideg-hideg vendéglátás, ahol ugye mindent megkapott a vendég, de egy kicsit fázik az asztalnál, egy kicsit rideg. Ahogy jól mondta nekem, nemrég volt 3 nappal svéd újságírók voltak itt úgy szintén riportot csinálni vele, és mondta, hogy a atmoszféra, vagy a falakból is, ugye, ami beül, és érzi, hogy vele nagyon törődve van. És ugye ez volt a cél, hogy mint hogy otthon leül valaki a családi asztalához, és szoktam mondani, hogy úgy látjuk a vendéget, vendégül, mint a saját ebédlőmbe, vagy a nappalimba jön el hozzám, látogatta meg jó barátként. Ugyanúgy látjuk itt is vendégül. Ez sosem letollakodó, mint már előbb is említettem, hanem ez olyan szívélyes, tehát szeretjük a vendéget, ha itt van nálunk, és valami az kell, hogy ha bejön hozzánk, akkor érezze azt, hogy itt tényleg vendég. A főzés, tehát a ízeink konkrétek. Tehát nem kell itt a vendégnek, talán jobban, mint ilyen modernebb éttermekben. Itt nem kell mindjárt sója, meg a borsé nyúlni, meg után ízesíteni. Itt úgy kapja meg az ételt, hogy körülbelül ő is szereti. Tehát körülbelül úgy érzi magát, mint anyukája főzött volna, vagy a felesége szolgálja ki, vagy otthon van. De ez fontos. Itt én nekem az a legkellemesebb pillanat, amikor kijövök mondjuk a pult elé, és akkor látom, hogy nagyon sok vendég van, és az a kis zsongás, ahogy megy, és mindenki elégedetten ül, beszélget, kocingatnak az asztalán, eszik az ételeinket. Én nem azt mondom, hogy nem tudunk hibázni, és előfordulhat. Nem, aki dolgozik, az egy kicsit hibázhat, de mindig viccelni szoktam elve, és mondtam, hogy nem lehetek tökéletes, mert tökéletes gyanús. Gyanússá meg nem akarunk válni soha, de nem ezt csak viccből mondom egyébként. Úgyhogy, de azért vannak is történetek, ugyanik az ember a hibáival és őrült sikereket tud elérni. Volt olyan, hogy nagyon megy az üzlet, és addig többen dolgozunk a konyhában, hogy vendégeket megfelelően ki tudjuk szolgálni. Volt egy asztaltársaság, akiben volt egy úriember, szinte dali, bajusszal, nagyon határozott, szigorú nézéses mozdulatokkal, aki mindig valamit próbált kifogásolni, megevett mindig mindent, azért voltak valami megjegyzései. És egy alkalom, amikor bejött hozzá, egy ismerős társággal jött, akit én is ismertem, még barátom is volt ebben a társaságban. De olyan kis vonalas volt. És akkor egyszer rendelt valamilyen halétet, és mellé petrezselymes burgonyát. És ugye a kollégám főtett a petrezselymes burgonyát, és ott felejtették, és nagyon megsült. Tehát már a sülés határán volt, és hú, oda néztek, ott állattuk, és nem gyerekek, hát de nagy romli volt, tele voltunk. Tudod mit? Ez úgyis mindig reklamál, küldjük ki. Ha most a jobbat küldjük, az sem, most már nincs időnk, hogy másikat csináljuk. És kiküldtem neki ezt a burgonyát, az ételét. Kijöttem utána, szokásom szerint az asztal esténként körbe, meg ők már csendesebb, ugye kitok jön a konyhába, és megkérdeztem, hogy ízlet, és számítottam rá, hogy megjegyzést fogtam, és utána Tibi azt mondja, mondd el a feleségemnek, hogy lehet ilyen tökéletesen repirított burgát csesze. 10 éve könyörgök neki, még soha nem sikerült. Mondom, ez a mi titkunk 10 évre titkosítva van, hogy 10 év múlva elmondom nektek, de most kedves egészségedet. Ugye, amit úgy gondoltam, hogy elrontottuk, az is jó sikerült, néha még is lehet valami jó eredményeket elérni, sikereket. Kik keresnek meg minket. Egyszerű családok, régi törzs vendégek. Nagyon sok közismert személyiség, tehát a politikai életből is, és nagyon sok híres, akit mindenki ismer, azért említem meg, nem azért, hogy most ebben előzakodjak, a művészvilágból. Robert De Niro, Spielberg, ugye a nagy rendező, Helen Miller, aki Oscar-díjas művésznő, Glenn Close, aki úgy szintén a nagy nevekből így elővadászok, és még sorolhatnám ezt a számtalan nevet, akik eljutottak a Rosensteinbe. Spielberg, amikor Magyarországon forgatta a filmjét, ez a müncheni tragikus eseménynek a filmje volt, akkor több alkalom eljött hozzánk, és ebbe a helyiségbe ültek mindig, ahol most beszélgetünk, és báránysültetőt imádta, a báránysültünket. És apukája meglátogatta, eljött Magyarországra, és egy kísérőt adott mellé, és mondta, hogy menjen a Rosensteinhez, elküldte ide hozzám, hogy ebédeljen nálam, mert a Spielberg szüleinek is egy New Yorkban egy kis vendéglőjük volt. És hogy ez hasonlít rá, hogy ugyanolyan családi vendéglő, amit ők üzemeltettek, és nagy megtiszteltetés, és a papa is idejött, és nagyon meg volt elégedve. Na, mi főztünk el, meg a mi kiszolgálásunkkal. És ezek olyan nagyon jó dolgok. Tehát a visszatérők, amikor Itt a Várán Betty egy ismerős vendégünkkel betoppant váratlanul. A felesége Magyarországon forgatott, és a Rosenstein halászét akart tenni. Azt hallotta Los Angelesben, hogy Budapesten a Rosensteinnek a legjobb halászléje. És akkor ezek a nagyon jó visszajelzések, ezek a nagyon kellemes élmények. És még hagyományos módon főzünk. Nálunk egy húsleves, az oda kerül ilyenkor olyan este 11-12-kor, mielőtt még elmegyünk innét, és az egész reggelig ott szépen bugyorászik fönn a tűzszélen, és akkor minden íz előjön belőle, és abból egy jó húsleves. Tehát nem ilyen 5 perc alatt készült dolgaink vannak. Ez a régi hagyomás, ez a konfitás, ez a bőzsírba való sütés, szép lassú sütése bekerült régen is. Nagyanyám betett egy lábosba a húst, fölöntötte zsírral, aztán bekerült majd a bödönbe, ez vidéken is csinálták, ott állt, amikor nem voltak még ilyen hűtőszekrények. Mi ezt előszedtük, ezeket a régi technikákat, ettől lesz házias a íz, hogy mi használunk minden olyant, amit régen is használtak, és ezek jó dolgok. De el szoktam mondani, hogy amikor én tanuló voltam, ott a nagyszállóban nem gyári csirke volt, mi is mondjuk rohangálnak csirkék, alítok jó tanyasi csirkéket vennék ilyen házi nevelésük, mert leszoktak majd a nevelgetésről az emberek. Volt Erdélyből is ajánlkozó, akart nekem szállítani. Volt olyan, csak hát mondjuk ez nagyon nehézen megoldható onnét elhozni, de volt, aki úgy gondolta, hogy majd hoz nekem, egyszer a rádióban megjelentem egy riportban, és mondtam, hogy keresem a tanyasi házi csirkét, és akkor jelentkeztek onnét is. Ugye már vannak, akiktől tudok venni, majd jön most már május környékén, itt vannak a jó rántani való csirkék, és akkor már lesz. Tehát akkor még a csirkét ott vágtuk le, mert hozták ki a nagy kertecekbe, jött a békás bácsi a békacombokkal, jég között egy kis ilyen teljes bödönbe be voltak szépen rakva a békacombok, a rák jött Zalai patakba, vagy folyóba volt, pataknak mondanám inkább, folyamnak ott volt a zalai rák, a magyar rák, ugye, amit salátalevél között hozták, és akkor ilyen nagy dobozba, és akkor betettük a hűtőbe, aztán eltűnt egyszer így minden, ugye megszűntek ezek a otthoni termelések, nem, már Zalában nincsen biztos rák, ugye, mert itt az ipar tönkretette, gondolom, a vizet, tehát sok minden van, ami megváltozott, de én azért keresem ezeket. Szóval keresem, és próbálok is odahatni, a beszállítónk felül próbálnak valami jó dolgot szállítani.
Végezetül, amennyiben nem üzleti titok, megkérném Rosenstein urat, hogy a súletnek a receptjét ossza meg velünk.
A legegyszerűbb recept alapján csinálom, bárki el tudja készíteni, itt megint jó dolgok kellenek bele. A súlet ez olyan a zsidó konyhában, mint a magyar konyhában, mint a töltött káposzta. Ahányház úgy csinálják. Tehát itt bejön hozzám valaki, akinek a anyukája úgy csinálta, hogy olyan száraz volt, meg úszott a zsírba, meg akkor neki az volt a etalon, az neki a jó, a másik valaki az. De a sóletünk, mink egy kicsit szaftosabbra csináljuk, én azt szeretem, nem főzelék, arra nagyon vigyázni kell, hanem nagyon kellemes egytál étel, amit mi pénteken és szombaton főzünk mindig. Amit beleteszünk, tehát van a bab, és teszünk bele gerslit, vagy burizs, ugye ez a gerslinek is lehet mondani, hogy burizsnak. Teszünk bele hagymát, libazsírt, fokhagymát, sót, azt csak mérsékelten. Én keszek egy kis törött borsot még bele. Én nem teszek babillet például. Babba szokták, de én nem. Egyébként babfüggő vagyok, mert nagymamám még bableves főzött, és mondom, szegény konyhákot, de olyan bableveseket ettünk, hogy az nem igaz. Meg sóletot. És füstölt túl sokat teszek vele. Minden héten nálunk más. Ugye, mert mindig ugyanúk a vendégek, törzsvendégek jönnek vissza, rengeteg a törzsvendég. A vendégek 70%-a, hogy teszünk vagy füstölt liba combot, vagy füstölt liba mellett, vagy füstölt maraszegy, az mindig van benne. Füstölt maranyelv mindig van benne. Töltött libanyak, ha úgy jön ki a lépés, akkor töltött libanyak is van benne, és tojások. Ugye meg lesznek mosva, és egészbe héjastól bekerülnek a sóletbe, aztán kijön belőle, és akkor megpucoljuk. Tehát ez a hús választik benne, és bab. Régen fehér babból csinálták ezt. Ma még már tarka babot jobban szeretik az emberek. Tehát mi tarka babból csináljuk. Nem túl nagy szemű tarka babból. Az arány körülbelül olyan, hogy egyharmad bur és kétharmad bab. Tehát nekünk gersli. Ennek az a szerep, hogy sűrít, tehát jó állaga lesz. Tehát most nem a babot akarjuk pótolni, hanem akarunk egy jó textúrájú, tehát egy jó ehető, nem túl száraz sóletot főzni. Pokoli egyszerűen tesszük oda, mint egy pörköltet még úgy csináljuk. Tehát mi oda tesszük a hagymát libazsíron lepirítani, rákerülnek a fűszerek, egy kis piros paprika, én pirosra csinálom, ez is egy kicsit magyaros, egy kis tört piros paprika, fel lesz engedve vízzel, rámegy a bab, gelsin egy időpontban teszek mindent, tehát itt nem próbálkozok vele, felforralom, és beleteszem a húsokat. Vagy lehet úgy csinálni, hogy betesszük a babot, összekevernek össze van már a gerstivel, félig betesszük az erdénybe, közé tesszük a, mondjuk ha otthon főznék, így főzem, beteszem a füstölt húsokat, a tojásokat, ráteszem a másik fele babot, fölöntöm vízzel, nekünk esetenként vannak itt, mik úgy hívjuk, hogy alaplé vagy másodlé húslevesből, akkor avval az még tartalmasabb lesz, besatszoljuk, hogy körülbelül mennyi az, amit ez. Hát jó dupláját el tudja fogyasztani a nedvességnek a bab meg a gersli, és akkor én felforralom, ráteszek egy fedőt, és nincsen kemencénk, ezért bekerül a sütőbe. Bekerül a sütőbe egy szép, lassú sütés mellett, ott párolódik. Időnként ránézünk egy pár óra múlva, és úgy érezzük, hogy eltűnt a lé, akkor utána öntjük, egy kicsit megrázzuk, a két fülénél fogva, nem keverünk, mert le fog égni a babot. Sárga borsot, lencsét nem szabad keverni főzésképű sóvá. Leég a lábusa aljára, és akkor füstölt lesz. És időközben a húsokat is ellenőrizzük, hogy milyen állapotban vannak. Ha nagyon mondjuk egy liba meg vagy liba comb már túlfőtt volna, akkor menetködbe kiveszünk, de nem keverjük meg. Felöntjük, vissza rá megy a fedő és további. Az utolsó negyed órájában vagy fél órában lekerül a fedő, és a tetején lövő babok megsülnek egy kicsit. Tehát egy ilyen kis sült lesz az egész. Na most ezt tudni, hogy minket egy ilyen 30 és 40 literes lábosba csináljuk, de nem kis adagot csinálunk egyszerre, és ez egy vastag falu edény. Otthon azt javallom mindenki, hogy vagy öntött vas edénybe csináljuk, mint ahogy nagymamám csinálta, hogy akkor, ami voltak nagyon jó öntött vas edények, vagy egy rendes kerámia edénybe. És szép lassú sütés mellett, ahol van kemence, belett a kemencébe. Régen úgy csinálták a zsidó családok, hogy meg volt a minden összerakva, akkor elvitte a pékhez, akkor lesült a kenyér, akkor a pék betette, pénteken este betette a kemencéjébe, ami ugye tartotta a meleget, és akkor szombaton érte mentek délbe a család, elvitte, hogy nem szabad dolgozni, elvitték haza, levették a fedőt, és amilyen volt, úgy ették. Úgyhogy ez volt. Amilyenki ilyen, a tálásnál úgy sem kiveszünk be a húsokat, tálaljuk a sóletot, és akkor tetejére szoktuk szeletekbe vágjuk a füstöt, marasz egyet, amin mindent lehetőleg én füstöltetek, nem üzletből veszem füstöl, hanem a nyers alapanyagot megvan a megfelelő emberem lepácolva, befüstölve. Akkor kijönnek ezek a husikák, szépen mindenből vágunk egy szép kis szeletet rá, és akkor jó étvágyat kívánunk hozzá.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok önnek és a Rosenstein vendéglőnek. Igazi családi és kellemes hangulatú vendéglőben jártunk. Önöknek is ajánlom, hogyha Budapesten járnak, akkor keressék fel.